שלום, אנחנו נקיים שיעור בנושא התקפה.
Jó reggelt mindenkinek. A mai leckénk témája a támadások kapcsolatban. Kérdéseket föltenni a Kabbala TV-n keresztül. A kiválasztott kérdések feleszetével lecké során. Tehát a téma támadások kapcsolatban a négyes idézettől fogjuk folytatni. Rav. Miért van nekünk szükségünk támadásra a kapcsolaton belül? Azért, mert különben mi nem fedeznék fel a gonosz hajlamot. És minden, ami a mi világunkban van, az egész széles nagyvilág, minden előzetes szándékával az emberek, az állatok, és minden, ami itt van, az nem hordozza magában a gonosz hajlamot, mert ezek az ásványi szintek. A beszélő szint azonból elkezdjük felfedezni, amikor mi Ádámnak a struktúráról beszélünk, akkor beszélünk a vágyaknak az egységéről, hogy a vágyak együtt egy komplett parcifot adnak ki. De ezt még mi nem érdekeljük. De ha el akarjuk jutni ehhez, közel akarunk kerülni ehhez, akkor előfeszítéset kell tennünk a köztünk lévő kapcsolatra. Annak megfelelően, mint a Kabbala diktál nekünk. A kabbalisták, az ősatyák, a tanárok, a tanítók. Ezért mi kötelező vagyunk arra, hogy elérjük az állapotot, a kapcsolatot, az egységet, a szövetséget. Mindezeket az állapotokat, ahol valóban a nyomás által, hogy össze kell kapcsolódnunk, kezdjük el felfedezni azt a hatalmas kígyót, ami rejtve van. És azt a hatalmas sziklahegyet, vagy sziklahegyhez hasonló képződmény, ami az emberi szív valójában. Mindenkinek így kell ezt elkezdeni a saját szívét, egy halom kő. És ha látszólag, hogyha összekapcsolódunk, és nyomás alá helyezzük egymást, akkor a rejtett kígyó elkezdi felmutatni magát, és akkor felfedezzük. Ez a gonosz hajlam, de ez nem az, amit az emberek gondolnak, vagy amivel általában a mi világunkban azonosítják a gonoszt. Ugye ezt általában a családi kapcsolatokban megnyilvánuló, vagy az emberi viszonyban meg, vagy az ország között megnyilvánuló viszonynak jelzett dolognak gondolják. A gonosz hajlam azonban kizárólag a kapcsolat ellen, ami a spiritualitáshoz vezet, tehát ez ellen felépő, egyébként a kapcsolatot lerombolni vágyó erő az, tehát ez az, ami nekünk dolgoznunk kell, ahol minden szó szerint kapcsolatot kell vinni, ahol valamelyik szó szerinti támadásra visszük a kapcsolatot, hogy felébresszük a gonosz hajlamot. Ahol valóban a belső sürgetés alapján a kapcsolat elében fel kell fedeznünk ezt, és ez lesz az imának az oka, és látnunk kell, hogy mennyire vagyunk gyengék, mennyire vagyunk képtelenek, mennyire félünk, mennyire vagyunk önátadóak, és mennyire furcsa nekünk az egész, amit úgy hívjuk, hogy kapcsolat. És akkor Izraelnek a gyermekei felnyögnek a munkától, felsóhajtanak, és akkor lássuk, hogy tudunk a köztünk lévő támadásra fordulni, hogy képesek vagyunk detektálni a gonosz hajlamot, és aztán meghaladni. Négyes. Rabosaki cikkéből, a négyes idézet. Mi a megváltás mértéke? Tudnunk kell, hogy amikor az ember ki akar emelkedni a kizárólagos cselekedetek világából, akkor el kell kezdenie azokat a cselekedeteket, amelyek az adakozás irányába mutatnak. Ezen nagyon sok munkát kell végezni, mivel a test azonnal, amikor meghallja csak az adakozási szándékot, vagy irányultságot, elkezd ellenállni, és nem engedi az embert, hogy folytassa ezt a munkát. mindenféle sötét színekbe festve a munkát, magát. Ebben az állapotban az embernek hinnie kell abban, hogy csak a teremtő tud segíteni. És itt rejlik az, amikor az ember egy igazi imát emel. Ezt nevezik úgy, hogy igazság, mivel ez valóban maga az igazság. Azaz, a teremtő megteremtette az embert, aki maga képtelen megmenteni önmagát, és ennek az oka pedig az, hogy nincs fény edény nélkül. És ahogy mi elmondtuk már sokszor, ahogy Bálhá Szulám kijelenti, a teremtő megteremtette az embert, és hogy képes legyen kilépni az önszeretetből önmaga által, annak érdekében, hogy felismerje, hogy a teremtő segítségre van szüksége. Hogyan segít a teremtő? A Szent Lélek erejével, ahogy írva van a Szent Zohárban. Különben az ember nem tudja megszerezni a vágyát a Tóra fényére, és képtelen betartani a Tórát és a parancsolatokat, mert nincs szüksége a Naranhány, a Nesama fényének a Naranhány összetevőire, amelyek az ő számára vannak előkészítve. Amikor azonban valaki látja, hogy nem tud kilépni az önszeretetből, és elnyerni a formaegyezést vele, szüksége lesz a teremtő segítségére. Hogyan fog az embernek segíteni? A Szentlélek segítségével, amelyet felső fénynek nevezünk, amely feltárul az emberen belül, hogy az ember képes legyen érezni, hogy van egy lélek az emberen belül, amely Istennek a része, felülről, és ezt követően, amikor az ember képessége feltárul, hogy növelni tudja a fényhez való, a fény feltárulását, ebből kifejezőleg az embernek megkeményedik a szíve, hogy az ember képes legyen a magában lévő gonoszt legyőzni, és harcolni, és igénye lesz az embernek a teremtőre, és akkor az embernek valóban szüksége lesz arra, hogy elnyere a Naranhány Nesamát. Tehát ne sem állnak a Naranhány szintjeit. Még egyszer. Tehát még egyszer olvassuk. Tehát tudnunk kell, hogy amikor az ember ki akar emelkedni az üres cselekedetekből, amelynek nincsen szándéka, el kell kezdeni a munkát az adakozás szándékának az irányába, amelyen sokkal többet kell dolgozni, mivel a test, ahogy meghallja az adakozási szándékot, azonnal ellenáll, és nem engedi folytatni ezt a munkát, mindenféle sötét színekbe burkolva magát a munkát. Ebben az állapotban az embernek hinnie kell, csak a teremtő tud segíteni. És itt, amikor az ember valóban igazi imát emel, leszívjuk, azért jövjük igaznak, mivel valóban ez az igazságra irányul. Rav. Itt van az első kérdés. Miért áll ellen a test ennek a szánt? Tehát nincs még nincs igazi kapcsolati szándék. A test akkor meg nem áll ellen, ugye? Tehát itt nincsen összeütközés. Tehát akkor nem kell állni. Addig nem érezzük azt, hogy van a testünk. Ilyen értelme, hogy ez egy önálló nehézsége van a spirituálisan. Abban a pillanatban, amikor megjelenik az adakozási szándék, ellenáll. Miért? Ez a kérdés. Miért? Hogyha mi tudjuk, hogy ez a magyarázat, hogy nyilvánvalóan ez pontosan az, amit Rav mondott, nem áll ellen, hogyha nincsen adakozási szándék. Itt kettős jutalom van, a fizikaiság és a spiritualitás. Tehát azért tette Józsefet királya a fáraó, hogy a megszerzési vágyat felemelje az embernek. Így van, tehát a testet szolgálja ez. A munka az adakozási szándékkal együtt, tehát az embernek érezni kell, hogy nincs ellenállás, mert még előnyöket is ad a testnek az adakozási szándék. Ezért ez volt az egyetlen helyen, amivel megjelent a törést, a köztünk lévő viszonyok, tehát nem egyetlen részben, hanem minden részben együtt jelent ez meg. Ez egyetlen olyan cselekedet volt, amit nem fogad el a test, csak a kapnak alá fogadja a test, tehát hogyha Tehát ott, hogyha a testnek van benne bármilyen nyeressége, akkor a test nem áll ellen. Ahogy Itály mondja, itt minden a test az a szándék az előtt, hogy megszerezzen. Az embernek viszont meg kell változtatni a szívét, tehát erőfeszítéseket kell tennie, és végig kell gondolnia, hogy imádkozni kell a barátokhoz, és a testnek nincsen visszajelzése, tehát porízű az egész. Tehát vessünk egy pillantást arra, hogy mennyire ravasz a kapnakarás. Tehát nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy van egy rész, amit elaltatunk, mert helytelenül működik, hanem valójában az embert ez ragasztja a megszerzési szándékhoz, maga a test, és nyilván meg akarja akadályozni, ez a kapcsolat megszűnjön. Így van, tehát egy természetes módon nem szabad, hogy magammal foglalkozzak, de ha nem foglalkozom magammal, ki fog velem foglalkozni. Tehát nincs mód arra, hogy az ember másokkal foglalkozom, mert akkor ki fog velem foglalkozni. A test elkezd ellenállni, ahogy érzi a szándékot, hogy valóban, mikor a szándék megváltozik, akkor a test elkezd itt talán érezni a félelmet, mikor megjelenik az alakos szándékot ismeretlen területetében, tehát eddig csak a kapnakarással tudott együttműködni. Így van. Ez olyan, mint hogy itt ülünk, és elkezdjük azt, hogy mindenki gondolja a jutalomra. És nincs is én, és nincs is választom semmire. Egyébként a kapcsolat létezik, ugye ez pontosan ugyan félelmetes tud lenni, mint a testnek. Tehát folytassuk a négyes idézetet, és ez az, amikor az ember eljut a hodimához. Ezt hívjuk igaznak, mivel maga az igazságot követi, azaz a teremtő az embert úgy hitelítette, hogy képtelen legyen magának segíteni, és ennek az oka pedig az, hogy nincs fény edény nélkül, ahogy már mondtuk olyan sokszor, és hogy Bála Szalám is kijelentette, a teremtő az embert képtelenítette, hogy ki tudja lépni az összetetből maga által, és ezt azért csinálta, hogy az embernek szüksége legyen a teremtő segítségére. Hogyan fog a teremtő segíteni? A Szentlélek segítségével. Ahogy írva van a Zohár könyvében, különben az embernek nem lenne igénye a Tóra fényének a megszerzésére, és az, hogy az ember meg a Tórát és a parancsokat be akarja tartani, rögtön nem érzi a szükségét a Nanhajden Esamának a megszerzésére, amely az ő számára van előkészítve. Amikor az ember látja, hogy képtelen kilépni az önszeretetből és elnyerni a formaegyezést, akkor a teremtő segítsége lesz szüksége. Hogyan fog segíteni a teremtőnő az embernek? A Szent Lelken keresztül, melyet felső fénynek nevezünk, mely feltárul az ember számára, hogy az ember érezhesse, hogy van egy lélek az emberen belül, amely az Isten egy darabja felülről, és ebből következik, hogy az ember képesen megfelelően tud túllépni a fény feltárulásán, a teremtő irányába, és ebből a kifolyólag a teremtő elkeményítette a szíveket, hogy az ember képtelen legyen túlkerülni a gonoszon önmagán belül, és valódi igénye legyen a teremtőre, és ezáltal az embernek szüksége lesz arra, hogy elnyerhesse a Naranhajden Esamát. Tehát a léleknek a naranhaj fényét, ez a lényeg. A világ hogyan tárja föl a képességét a helyes rendszerhez való kapcsolódásra? Mert valójában az ember önmagán belül kell, hogy érezze nap, mint nap, hogy ő egyrében el van szeparálva, egyre nagy elutasítást kap a rendszertől, és az a képességnek a hiányát mutatja meg, hogy az ember bármiben egyességre jusson önmagával, abban, hogy hogyan érezheti ezt az igényt önmagán belül, hogyan tudja az ember megkapni a kapcsolatnak az erejét. Azzal, hogy valójában akarnak a csoporthoz kapcsolódni, annaknak megvan az irányultságuk, a sóvárgásuk, tehát hogy valamilyen módon megpróbálják felfedezni a gonosz hajlamot, megpróbálnak imádkozni, és a gonosz hajlam az jobbá válik, ők felfedezik a kapcsolatot 620-szorosan, mint amit eddig elértek, mint ahogy ez volt Adam és Eva bűn elő, de mi van a világ többi részével? Nyilvánvalóan azok azt fogják felfedezni, hogy valójában ők nem tudnak keveredni az emberrel, azzal, aki már elindult az úton. Akkor mi az ő útjuk? Na, beszéltek erről. Tehát honnan fogja megkapni a világ a kapcsolatnak az erejét, a csoportok, akik vágyódnak is a segítségre felülről, de a világ hogyan fog, azok tiszta, hogy mit kapnak, de hogyan fognak a világ többi része erőt kapni a kapcsolatra? Ez a kérdés. Igen, annak érdekében, hogy valóban láthassuk, hogy van megoldás, és hogy a megoldás az miben rejlik, érezniük kell, hogy ez mindenképpen abban a tényből jön, hogy szenvednek. Tehát a köztük levő kapcsolat annak érdekében, hogy valóban olyanok legyünk, mint hogy a nap, amikor felmelegít a jeget, így kell a kapnakarás felmelegíteni. A világnak át kell menni egy folyamaton, ami írva van, van az intézben, és érezniük kell, nem tudnak tenni semmit, mert nincs erejük semmihez. Tehát nem lehet elérni semmilyen jó állapotot, és ezért tulajdonképpen minden, ami történik, ezért történik. Így van, tehát az a hely, ahol meg kell vizsgálnunk, hogy miért tudunk, vagy miért nem tudunk sikeresek lenni. Ez valóban az emberek közötti viszonyban megjelenő kevés önbizalomban, kapcsolatban található meg, ezért minden tulajdonképpen nem külső dolognak köszönhet, hanem a belső hiányoknak, vagy a hiányok hiányának. Tehát végső soron a mi világunk az valóban a köztünk lévő munka kapcsán tudja elmagyarázni a felső rendszer való kapcsolat megszerzésének a lehetőségét. Azoknak az embereknek, akiknek ilyen rendszerük nincs, nem tudják elérni a felső rendszert. Tehát a köztünk lévő gonosz hajlam feltárásával megtaláljuk azt, hogy az egész rendszert hogyan fogjuk befolyásolni. Igen, tehát a belső vizsgálatunk a rendszerek kapcsolatosan megváltozik. Lehet, hogy ez maga is egyelőre, ahhoz, hogy megtaláljuk az utat, meg kell találnunk az imát. A világ most megérti, hogy valójában de ezt nem értettem. Tehát most az emberek elkezdik megenni a saját gyerekeket, tehát a világ az őrülté válik, és hatalmas belső szenvedés felé megy. Mint a mi tízes körünk, mondja a kükösát. Elkezdünk dolgozni a tegnapi tízes feladaton, és akkor felébredt a vágyunk is erre, és láttuk is ezt az erőt, és aztán láttuk, hogy új vágy ébred a barátokban erre. Ugyanakkor, amit előtte nem éreztünk, ugyanakkor ez az a befolyás, ahogy egy új fölbukkanó vágy a csoport mindent kell befolyásolja. Így van, mi azt jelentjük, hogy mi vagyunk a világon az, ahogy fel tudják fedezni azt, hogy képtelenek vagyunk tovább haladni egymással való keveredés nélkül, a kapcsolat nélkül, tehát valóban nem akarunk visszahullani a sötétségbe, akkor ez a kölcsönös garancia köztük egy struktúrát kell fenntartani, a tízes kört, amely valóban meg akarja akadályozni, hogy ne hulljunk szét, és ne veszítsük el magunkat ebben, ami nem engedi, hogy lehújjunk egy állandó mélységes zónásba. Ez az előadása azon a képessége múlik, hogy valóban képesek vagyunk az imához imát, vagy a teremtőhöz imát emelni. Tehát a cselekedet lehet helyes vagy helytelen, ez lényegtelen, de ami vár ránk, az pontosan az, hogy megszerezzük azt a képességet, a helyes imát, amely a korrekció felé mozdít el bennünket. És a világ is, aki megtanulja az erőket, az imának az erejét, az egy bizonyos állapoton túl kell, hogy emelkedjen, és akkor így mindenek össze kell kapcsolódnia. Tehát nekünk felelősnek kell lennünk az imáért a gyakorlatban, és az embernek tudnia kell, hogy hogyan kell az állapotok közötti kapcsolat megteremteni, és hogy valóban reformáló fény segítségével lehetséges ez. Mert az ember nem mindig tud megfelelni a szabályoknak. Amire szükség van, mondja Itály, a velünk való kapcsolat, a világ azon részre, akik a maguk nem tudnak összekapcsolni. Hogyan láthatjuk a kapcsolatra való igényt? Tehát, hogy ennek az általános tömegek felé is meg kell nyilvánulni, ahol minden törött, ahol alig dolgozik, működik valami a régi rendszerből. Tehát, hogy mindenek előtt valóban nekünk kutatni kell valami fajta működő kapcsolatot a lelkek kapcsolatában. Mi fog segíteni, vagy mi fog előrevinni mindent, hogy megjelenjen a kapcsolatra való vágy, hogy az élet még szervezettebb legyen, hogy a mi számunkra ez a lélek elérésének eszközévé váljon. Tehát ők ébresztenek föl minket, már azok a tömegek, akiknek nincsen ehhez erejük, vagy mi ébresztjük fel őket? Miben segítenek ők? Heimrat. Azt hiszem, hogy kölcsönös felébresztés van itt. A fény dolgozik minden alkalommal, és befolyásol mindenkit, és a tömegeket és bennünket másképp befolyásol. Tehát itt annak érdekében történik minden, hogy kapcsolat megjelenjen. Tehát nyilvánvalóan mindenki érzi, hogy a megoldás itt rejlik, de az emberek tömegében ez még inkább igaz, hogy ők szenvednek, pontosan úgy, ahogy ezt ezzel megbeszéltük, de ez nyilván a kapcsolat hiánya, bár nem azonosítják a szenvedés okát. Tehát ugye nagyon érdekes, hogy az ember eljön, de hozzánk érzi a kapcsolatok az erejét, ugyanakkor már nem akar többet eljönni. Így van, ez a folyamat kölcsönös, egyfelől mondja a srác, nekünk szükségünk van a hiányra, amit meg kell szerezünk egymástól, másfelől pedig, hogyha mi nem tennénk bele a fénynek a pontját, akkor a világ csak egy üres sóvárgása maradná. Tehát akkor minden a rosszból indul ki a fejből, ami egy belső elkötelezettség. Így van, és az egész belső kezelés az a belsőségből a külsőség felé halad. Tehát minél jobban növekszik a belsőség, annál jobban feltárja magát a külsőség is, tehát ez a két hely valóban összekapcsolódik. Így van, tehát én egyetértek, amit Sáj mondott korábban, hogy az emberiség, a makrokozmosz, a világmindenség, ugyanakkor az embernek a mikrokozmoszában a szíve lévő pontjával kell összekapcsolódni, és amikor a körülöttünk lévő élet valóban ugyanerre válik, amire mi, akkor mi egy olyan része leszünk az emberiségnek összekapcsolódva, ahol valóban az egész rendszer felé tudunk viszont adakozni ezáltal, hogy összekapcsolódunk, és nyilvánvalóan nekünk meg kell érteni, hogy működik ez a rendszer a mindennapokban. Igen, aki elkezd a munkát, az megérzi, hogy mi a szenvedés útja és a tórának az útja között a különbség, tehát nyilvánvalóan a világ szenvedése az mindenképpen bennünket arra kell győzni, hogy elkezdjük ezt a kapcsolat a munkát. Így van. Tehát egymás között kell, megyünk tovább, ötös idézet. Tehát a kettős munka. Tehát amikor az ember a Tórában és a parancsolatokban dolgozik, akkor az ember, ami szerint a mennyek érdekében kell, hogy tegye, és harcolni kell a saját gonosz hajlamával. Azaz, az embernek a természete olyan, hogy erőfeszítést tesz, ahol lát valamilyen előnyt. Ha azt látja, hogy a munka semmit nem ad az önzésnek, akkor képtelen megcsinálni ez a munkához kapcsolódó feladatokat. és akkor elkezd az ember reklamálni, hogy miért is van szükségem erre a munkára, azaz milyen fajta előny származik ebből, és amikor az ember túl tud jutni mindezen, akkor tud és akar elkezdeni a sátán ellen harcolni, és akkor megjelenik ahhoz, hogy van a gonosz hajlam egy újabb követeléssel, és akkor az ember meghallja az öreg fáraó követelését, hogy ki az a úr, akinek a hangjára nekem hallgatni kell. És akkor nyilván a mások előnyér való munka csak azon a ponton tud megvalósulni, akkor tudom, ahol tudom, hogy az emberek megszereznek ebből, amíg én megteszem a dolgomat. Hogyan történhet ez meg? Tehát amikor mi föltesszük a kérdést, ki az a teremtő, akire figyelnünk kell, ugye? Bennünk lévő fáraó felteszi ezt. Tehát amikor ki az úr, akinek a hangjára figyelnünk kell? Milyen előfeltétele van annak, tehát milyen feltételek mellett történhet ez meg, hogy valóban megszerezzük azt az állapotot, ahol ezt a kérdést elérjük, hogy ki az a teremtő, akinek a hangjára nekünk figyelni kell, ugye? Tehát ez az, amikor mi elkezdjük a munkát egy hatalmas belső nyomás alatt, amikor valóban kísérletet teszünk el a munkára, és látjuk, hogy minek az érdekében adunk előre. Tehát ennek meg kell történnie, mikor megjelenik a pozitív erő, amikor valóban érezzük a spirituális ragyogást, és akkor természetes módon a természetünk valóban egyfajta választ ad, hogy ki az a teremtő, akinek a hangjára figyelnünk kell. Tehát hogy lehet ezt elő is megragadni? Így van, tehát amikor nekünk van a vágyunk erre a világra, a kapni akarásunk, és valami felébred bennünk, amit úgy hívunk, hogy szívelő pont, és akkor ez elkezd bennünket húzni, és akkor egyszer csak azt érzünk, hogy várjunk egy kicsit, hol van az én eddigi kényelmi helyem? Suttogja bennünk valami? Amikor a gyakorlatból kezdünk el beszélni, tehát az embernek meg kell érteni, hogy mit jelent az, hogy lehet magamat leválasztani a kapnakarásról. Tehát amikor a test valóban vár az utolsó pillanatig, amikor érzi a kapcsolatot és azt a fajta követelést, amit meg kell ragadnia. Tehát nekünk föl kell tennünk azt a kérdést, hogy ki az a teremtő, akinek a hangjára hallgatnunk kell. Ez azt is jelenti, hogy nekünk látnunk kell, hogy nincs más rajta kívül, tehát világosnak kell látni, hogy az adakozás érdekében hogy kell szolgálni a világot, tehát hogy valóban tehát az elutasítás, amikor feltárul a világban az elutasítás, akkor a gonosz hajlam jelenik meg, ugye, és pontosan tudjuk, hogy ez a kapcsolatot akarja megakadályozni. Tehát én azt hallottam, hogy alapvetően minden egyes alkalommal nincs világos kapcsolat a cselekedet és a kapnakarás között, a kapnakarás érdekében, tehát nyilván akkor egy kérdés jelenik meg, hogy miért csináljuk ezt, kiért csináljuk ezt. Tehát ha nekem megvan a kapcsolatom a saját cselekedetemmel, akkor tudnom kell, hogy kinek a célját szolgálja. Tehát ez a kérdés egy jó dolog, ha megjelenik ám. Mert itt ez valamilyen módon helyre teszi a kapnakarásunknak az irányultságát. Én azt gondolom, mondja Imrat, hogy a fáraó teszi fel ezt a kérdést, amikor valóban elkezdjük megérteni, hogy vagy őt fogjuk választani, vagy a teremtőt. Tehát két király az nem lehet a mi belső világunk uralkodója. Nekünk meg kell értenünk, hogy mi vagy a királyt választjuk, vagy a teremtőt, tehát ki az akkor, akinek a hangjára nekem figyelnem kell, mondja a fáraó, ki lesz az én ellenfelem. Igen, nekünk egyfajta nagyszerűséget kell a teremtőnek felemelni, mert enélkül nem tudjuk felemelni a kapnakarásnak a hangját, itt van valami, ami valami ellen emelkedik fel, akkor nyilvánvalóan meg kell néznünk az ellenállásnak az irányát. Így van, a cél fontossága az, ami felemeli bennünk a gonosz hajlamot, mert kiért is akarsz-e dolgozni? Miért akarsz-e dolgozni? Vizsgáljuk csak ezt meg, ezek a hangok jelent meg az emberen belül. Roy, a zenész. Tehát amikor én azt érzem, hogy van egy ilyen egzisztenciális állapot, akkor megjelenik az a fajta követelés, hogy ki az a teremtő, akinek figyelni kell a hangjára. Tehát nyilvánvalóan a kapnakarás ilyen módon rombolódik le. Így van, az embernek meg kell értenie, hogy el kell kezdeni dolgozni a többiekért, hogy valóban az ember megtalálja a szívében a barátokat, hogy megérti az ember, hogy a szíve valójában nem akarja ezt a kapcsolatot többiekkel. Mose? Mindjárt nem. Nem, most nem tudom, mi történik, de majd mindjárt lefordítják, gondolom. Még egyszer, hogy csak az ötös idézetet, jó. Tehát annak érdekében az ember képes, hogy a Tórában és a Pancsában dolgozni, hogy amikor valóban a mennyek érdekében akar munkát végezni, akkor meg kell harcolnia, és le is kell győzni a gonosz hajlamot, mivel az ember természet, vagy előfeszítést tegyen, és amikor az ember azt látja, hogy ez a munka, ez semmilyen előnyt nem hordoz magában, akkor az ember képtelen ezt a munkát elvégezni. És akkor megjelenik egy követelés, és a kérdés, hogy kiért folyik ez a munka, azaz milyen előny származik az erőfeszítésekből. És amikor az ember túllép ezen a követeléseken, akkor az ember újra, hát természetesen ellen kell, hogy harcoljon, azaz a teremtő felével kell, hogy adakozzon, és akkor a gonosz hajlam az egy másfajta követelést jelenít meg, és a követelés valóban a gonosz fáraói lesz. Ki az a teremtő, akinek a hangjára nekem figyelnem kell? És lehet, hogy mások érdekében az ember dolgozik, de csak azon a helyen, ahol tudja, hogy a többiek kapnak ebből a munkából. Tehát valakinek, de itt kétfajta munka van, az egyik. Az egyik, amikor túl kell lépni a saját természeten az embernek, és nyilván nem szabad, hogy önmagáért dolgozzon, csak is a többiekért szabad dolgozzon, ez a mennyek érdekében. Kettes, amikor az embernek hinnie kell a teremtőben, és meg, hogy a teremtő örömet érez ebből a munkából. Ez a két kérdés pedig nyilvánvalóan a legfontosabb követelés, ami a bűnösben megjelenik. Az összes többi kérdés, ami felemelkedik az emberben, az kizárólag a kettő fölött jelenik meg, amiről itt írtunk. És amikor az ember meghallja ezeket a kérdéseket, az kizárólag a hittel tehető meg. Tehát az értelem fölé kell emelkedni. Azaz, az embernek válaszolnia kell a bűnös kérdésre, mert nyilván az intellektus kérdezi ezt a kérdést, de és a válasz csak az értelmeti hitben ragadható meg, ami azt jelenti, hogy az embernek hinnie kell abban, amit a bölcsek mondanak, hogy kizárólag a mennyek érdekében van ez az út kitalálva, tehát az ember az összes energiáját, összes erőfeszítését a mennyek érdekében kell, hogy fordítsa, és ez a létezésünk teljes célja, semmi más. Azaz van egy cél, amiért a világ meg lett teremtve, hogy a bölcseink mondják, a világ csak is ezért lett megteremtve, azaz a mennyektől való félelem érdekében. Ezért, amikor az ember megválasztja be magában lévő bűnösnek, hogy valóban az intellektus ellen föl kell emelkedni az értelemfeletti hit állapotába, és akkor az intellektus az nem tud semmilyen követelést beterjeszteni, mert a követelések azok az intellektus és az értelem belül maradnak. Ha fölemelkedünk, akkor ezek a kérdések elveszítik a jelentőségüket. Bocsánat, ezt itt kellett lefordítani, nem küldték el írásba. Tehát miért van az, hogy a mi munkánk valóban adakozás, és két része van akosztva. Az első, az, hogy az embernek akarnia kell valamit, amiből neki nincsen előnye, természetesen a reformáló fény segítségével, majd pedig van egy másik hozzáadás itt, hogy a teremtő előnyéje kell csinálni. De miért van ez? Miért így van? Tehát a mi munkánk, az adakozás miért oszlik ki két részre? Először az embernek készen kell állnia, meg valamit tenni, amivel nincs előnye, másodszor pedig a reformáló fényen keresztül a teremtőnek az előnyeit kell szolgálni. Tehát miért ilyen kettős a munka? Tehát a köztünk lévő kapcsolaton kell dolgozni, és ez a kapcsolat pontosan azt jelenti, hogy hogyha nincs a kapcsolat érdeke benne a munkában, akkor sokkal nehezebb magát a kapcsolatot létrehozni. Tehát nehéz elmagyarázni szavakkal, mondja a következő srác, de az a lényeg, hogy valamit az embernek önmagán kívül kell csinálnia, és hinnie kell abban, hogy ezt a két állapotot megkezelnie kell. Nehéz erről beszélni, mivel az embernek azt kell éreznie, hogy tehát, hogy nincsen intellektuális válasz erre. Én kettős állapotot kell leírni az adakozásban, és nehéz kifejezni ezeket szavakkal. Nekünk el kell egy olyan állapotot, ahol valóban hogyan kell az adakozás az adakozás érdekében állapotra vágyni, és az adakozás a megszerzés az adakozás érdekében. Tehát amikor cselekedetek, amikor fölemelkedünk az egónak, vagy a másik cselekedet, amikor valóban együtt adakozunk az egóval valaki idegen felé, ugye? Ez a megszerzés az adakozás érdekében. Tehát milyen érdekes volt a kérdésben, hogy a megszerzés az adakozás érdekében az azt jelenti, hogy az egóval adakozunk. Érdekes. Jó, oké, tehát látni kell, hogy ez a munka kit szolgál, és miért. Haim Ratz. Az első szinten, ami az adakozás érdekében, az ember valóban mindenféle vágyakon megy keresztül, és itt kell erőt kapni ahhoz, hogy ne használja ezeket a vágyakat, vagy ha használja, akkor ne használja önmagának. Tehát mindent lehet. Ami engem szolgál. Tehát miután elértem ezt a rendszert, akkor az ember folyton tudja ezt a munkát, mert hogyha én nem teszem meg magamért, akkor kiteszi meg értem, ugye? Igen, mi sokat beszéltünk erről, tehát azt gondolom, hogy a múlt héten is beszéltünk erről, hogy megszorítjuk a kapnakarást, hogy nem akarunk semmit megszerezni önmagunknak. Tehát mindenek előtt látnunk kell, hogy az adakozás érdekében az azt jelenti, hogy nincs ingem, de nem is vágyok rá. Tehát a teremtőnek az érdekét akarom szolgálni. Így van, tehát ez abból a tényből indul, hogy a teremtő össze megteremtett a vágyat, majd pedig ellátta őt az erős kapnakarási szándékkal, és akkor a vágy ilyen módon ketté szakadt. És a teremtett lényt az egyik része nem is tud más tenni, mint az egót szolgálja. Így van, nekünk szolgálnunk kell a teremtőt, annak idején szerint ők tenni az embernek, oldalról kell magát látnia, és félre is kell állnia a saját cselekedetének az útjából, és ezt jelenti az adakozás érdekében, tehát az embernek valóban a kapnakarást abba az állapotba kell vinni, hogy megérts az ember, hogy ott szolgáljuk a kapnakaráson keresztül a teremtőnek a megnyilvánulását. Tehát nyilvánvalóan valóban a teremtő szolgáltatnak kell arándani magunkat. De a munka mérje, meg hatos idézet, megyünk tovább. Amikor az egész Tóra egyetlen szent név. Nekünk mindig figyelembe kell vennünk a célt, amely az, hogy ő jót akar cselekedni a teremtményeivel, hogyha gonosz hajlam eléri az embert és fölteszi a fáraó kérdéseit, az embernek nem kell kifogásokkal válaszolni, hanem azt kell mondani, hogy most a te kérdéseiddel mégis a kérdésed ellenére elkezdem az adakozás munkáját. Ez azt jelenti, hogy nem kell azt mondani a gonosz hajlam kérdéseire, hogy ez mind annak érdekében jelenik meg, hogy bennünket leértaszítson egy szinttel, nem, éppen ellenkezőleg, hanem ez adja meg nekünk a munkának a területét, amely által mi emelkedni tudunk a szentség szintjei felé, vagy irányában. Tehát miért van az, hogy mielőtt a gonosz hajlam megjelenne, nincs lehetőségünk az adakozás munkának a megkezdésére. Tehát miért van az, hogy az adakozás munkáját csak akkor tudjuk megkezdeni, ha megjelenik a gonosz hajlam? Azért, mert az adakozás munkája az ellenében van a megszerzése. Tehát ez a gonosz hajlamnak a területe, és csak ez számít. Tehát, hogy mi kezdtük korábban, mondja a srác, tehát valóban az adakozásnál használnunk el az egót, főleg amikor megszerzünk az adakozás érdekében, a többek érdekében. Tehát nyilvánvalóan az egón túlmenően tehát nagyon furcsa, hogy az ember, ami eddig magáért szerzett meg, az hogy tudja most mások felé fordítani. Ez egy fordulópont. Tehát az embernek ki kell lépni önmagából, és nyilván nem kell, hogy érezze a jutalmat, a gonosz hajlam pedig megjelenik, és ez egy forduló pont a munkában. Rami, ez a forduló pont, amikor már nem magamért kezdek el dolgozni, hanem minden magyarázat ellenére a teremtett szolgálom és az adakozást fölé emelkedve, a saját természetemnek fölé emelkedve mindannak, ami megjelenik. Ebben a valóságban nincs én, nincs egyén, hanem teljesen világos, hogy az egyén a kapcsolat kell, hogy szolgálja, ez az edény az, ahol megszerezhetjük a forduló ponthoz szükséges erőt a többiektől. Nekünk csak a teremtő tudja megtenni bennünk ezt a fordulatot, tehát a szándékoknak a megfordítását, tehát a teremtőt kell kérnünk, hogy ezt tegye meg velünk. Tehát mind a workshopon is. Tehát most itt vagyunk, és érzem, hogy lehet, hogy próbálunk erőfeszítést tenni mindannyian, de mégis mindenki a saját királyságát építi. Tehát mindenki valójában megpróbálja maximumot hozzátenni ehhez, de valójában mindenki egyedül van. Ez itt a változásnak kell történni. A teremtő az, aki segít majd önünket összekapcsolni ebben az irányútságban, amit adakozásnak nevez. Ezért mindenkinek meg kell kísérelnie, éreznie, hogy a barátok hogyan beszélnek az emberhez, és a kérdés maga pontosan abban nyilvánul meg, hogy az embernek, amikor megjelenik a gonosz hajlam, akkor tehát tudnia kell az embernek, hogy mit jelent a gonosz hajlamnak a megjelenés, hogy nincs igazán szükségünk az adakozás kérésére, hanem a teremtőhez kell fordulnunk, tehát minden erőfeszítés, amit a kapcsolatért teszünk, az arra vagy felfedezzük a gonosz hajlamot, és a teremtőre való igényhez eljutasson bennünket. Így van, tehát az adakozás érdekében a teremtő felé az ember nem tudja megtenni önmaga által, csak is a fényt tudja kérni arra, hogy korrigálja az embert, mert az ember nem tudja érezni, hogy mi kontrollálja őt. Tehát van egy előfeltétel, mondja a srác, a viszony a fénnyel. Így van, tehát ez megválaszolja az előző kérdést is, hogy miért van kettőszve ez a munka. Tehát azért felfedezzük a gonosz hajlamot egy ponton, amely ugye kontrollál mindent, tehát nyilvánvalóan az embernek látnia kell, hogy ez el akar választani bennünket, és ez akar cselekedett végletre velünk. Így van, tehát pontosan ez az, amiről beszéltünk. Tehát amikor az ember kilép az illúzióból, hogy valóban a teremtőt kell szolgálni a barátokon keresztül. A gonosz hajlam, valami olyasmi, mondja Roy, amely nulla kiinduló pont, amely valóban az embert majd elvezeti a munkához. Mert az embernek egyébként ezt ágában nincs adakozni. Rav. hogyan tudom én elképzelni magam úgy, hogy a barátokkal keresztül beszélek a teremtőhöz. Ugye, mert én nem nyilvánvalóan csak egy illúziója tudok a teremtővel beszélni, de mégis, hogyan tudok a barátokon keresztül megkísérni kommunikálni, miért hozzá akarok fordulni, hogy teszem ezt meg? Hogy teszem ezt meg, hogy a barátokon keresztül, hogyan tárcsázok be? Hogyan tárcsázok be a teremtőnek, hogyan hívom föl? Abból az érzésből, hogy nekem a barátok felé van egy attitűdöm, ahol érzem, hogy valóban a barátok felé fordulok a teremtővel való kapcsolatban, amikor megpróbálok valóban a barátokon keresztül a teremtőhöz fordulni, akkor a barátok mögött álló teremtő, aki egyébként is ott van, megnyilvánul felém. Hát egy fogalmam sincs, mondta a következős át. Én tudom, még nem beszéltem vele, elképzelés sem nincs. Következős át. Én azt gondolom, minden pillanatban ez történik. Tehát ez a pillanat mindig éppen elillan, tehát mindegyikünk a tízes körben való kapcsolat elérésért tesz erőfeszítéseket, minden cselekedet erre kell, hogy irányuljon. És ez egy hatalmas kísérlet, hogy megpróbáljunk vele összetapadni. Így van. Tehát tegnap a napközben le kellett írni a teremtőnek a kéréseket, ugye? Tehát nagyon sok elem kapcsolódott össze, inspiráció, amit a barátoktól jött, az irigységtől kezdve a egyfajta új hiány. És valóban le kell írnunk, hogy drága teremtőm, ugye így kezdődött a dolog, és valóban ez egy szép feladat volt, hogy hogy tudjuk letisztázni mindezt, és hogy tudjuk a teremtőnek megcímezni ezt. Rav azt kérdezte, hogy hogy tudjuk ezt megtenni, hogyan kell nekünk ezt megtenni, hogyan kell nekünk ezt interpretálni, tehát én ezt teszem, azt teszem. Nyilvánvalóan itt nincs helye annak, hogy én mit csinálok, hanem nekem el kell jutni a legkisebb kapcsolathoz az adakozásban, és nekem tudnom kell, hogy mi történik. Tehát teljesen bele kell olvadnom ebbe, nekem egy valóságot kell létrehoznom, ahol a mi az első. Tehát ugye nyilvánvalóan az én, az nem kell, hogy létezzem. Tehát ez a fajta valóság az azt jelenti, hogy a gonosz államot feltárom, és együtt kérjük a többi baráttal, hogy túl tudjunk haladni ezen a gonosz államon feltárót, és ezzel kell kérnünk segítséget a teremtőtől, még akkor is, hogyha minden mozgásunkon, vagy mozdulatunkon az érezhető, hogy a teremtő egyáltalán nem akarja fenntartani ezt a valóságot, csak azért, hogy ezt meg tudjuk tenni. Lehet, hogy nekünk kérnünk kell azt, hogy tudjuk pontosan, hogy a barátai mit akarnak. A spiritásra való vágynak megfelelően. Tehát lehet, hogy először ezt kell kérnünk, tehát akkor nem magunknak, hanem nekik. Mi a teremtő? Mi a teremtő? A teremtő az adakozás minősége. Hogyan tudunk kapcsolatba kerülni, hogyha nincs, nem vagyunk adakozásban. És ez a mi munkánk egymás között, hogy képesek legyünk ezt az adakozási minőséget kifejleszteni egymás között. Tehát, hogy valóban kapcsolat tudunk lépni ezzel az adakozási minőséggel. Elméletileg ez nagyon világos, hogy minek kell történnie. A gyakorlatban azonban, ugye ez egy jó példa volt, hogy tegnap hogyan ébredtünk föl a teremtővel való kommunikációra, tehát egy még helyesebb módon, amikor az ember nem magának kér, hanem a többieknek, hogyan kell szó szerint a barátokon keresztül beszélni a teremtőhöz, azt viszont nem tudom. Így van, tehát nekem látnom kell a mások felé való attitűdömet, hogy ez valójában a teremtő felé való attitűdöm, hiszen a gyakorlatban meg kell haladnom a saját természetemet, bár ez nem könnyű. Így van. Tehát nekünk egy érzés kell napközben, hogy mi valóban valójában nem is a beszélek közt beszélünk, hanem a testek próbálnak meg összekapcsolódni, de nincsen igazi kapcsolat köztünk, hiszen ami mégiscsak jó ebben a folyamatban, az az, hogy megjelenik egy új állapot, Főleg azonban, hogy a tízes köröket megkevertük, és valójában elkezdtük kutatni a valódi kapcsolatot a barátokkal, azt az igazi kapcsolatot, ami majd a szívben lévő kapcsolatot fogja megosztani, ami nyilván nem a fizikai cselekedetek által fog létrejönni, hanem azáltal, hogy mi állandóan kutatjuk a kölcsönös kapcsolatot, ami létezik köztünk, a saját vágyunkban, hogy hasonlóan tegyünk magunkat a teremtőhöz. Tehát ez valami, ami meg amúgy nem történne meg a teremtő nélkül. Tehát én, nekem nyilván titeket kell még jobban figyelme venni, hogy minden cselekedete mögött egy ilyen kép jelenjen meg, hogy a történet miről szól, és akkor ez egyfajta belső növekedésre fog vezetni. Ez a dolog, mondja a srác, minden kísérlettel együtt, bármit is teszünk, ez fog békét teremteni, aközött, hogy megpróbálunk békét hozni a bennünk lévő kapnakarás és adományozó vágyás között. Ez, amit Rami már mondott. Tehát nekünk el kell jutni az érzéshez, hogy valóban nekünk szükségünk van arra, hogy segítsük egymást, hogy jó érzéseket tudjunk adni egymásnak. Meg kell egy új nyelvet tanulni, mondja Sáj, meg kell tanulnunk együtt ezt a nyelvet. Tehát minden szó, ami kifejeződik, azt együtt kell megtanulnunk, együtt kell megalkotnunk. És ez valóban az is kapcsolódik, amit már megbeszéltünk, amikor az értelem fölé tudunk emelkedni, tehát valójában a teremtőhöz fordulunk, de nem a magam érdekében. Tehát nekem figyelnem kell, hogy mi történik. Így van, tehát mi halljuk, hogy így van, tehát én megválaszoltam, tehát valóban mi mit kell tenni, még egyszer olvassuk el a hatos érzetet. Nekünk mindig a célt kell figyelembe vennünk, hogy jót akar cselekedni a teremtményével, és amikor a gonosz szellem megjelenik az ember előtt, és felteszi a fáraó kérdéseit, az embernek nem kifogásokkal kell válaszolni, azt kell mondani, hogy most a te kérdésed együtt is elkezdem az adakozás felé való munkát. Ez azt jelenti, hogy nekünk nem kell kijelentenünk a gonosz hajlam kérdéseire, hogy ezek annak érdekében jelentek meg, hogy bennünket kiüssenek az elért szintünkről, éppen ellenkezőleg. Ezek egy új munkaterületet adnak a számunkra, amelyen keresztül felemelkedhetünk a teljesség szintjeire. Azaz, minden túllépés a munkában, azt úgy hívjunk, hogy a teremtő útján való haladás, mivel minden egyes fillér tulajdonképpen egy hatalmas összeggé kapcsolódik össze, azaz minden alkalom, amikor mi túllépünk, és összeadjuk egy bizonyos mértékben az erőfeszítést, akkor megkapjuk azt az edényt, amelyel a felső bőség megszerezhető lesz. A túllépés pedig azt jelenti, hogy megkapjuk az adni akarás edényeit, és az adományozni akarás edényeit érezzük. Ez maga a szűrő, amelyen keresztül mi valóban érezzük a vaskosságot. És ebből következik, hogy amikor valaki nem akar megkapni önmagának, akkor nem lenne mire helyezni a szűrőt. Ebből kifolyólag, amikor a gonosz hajlam az embert idegen gondolatok felé viszi, ez az idő, amikor valóban ezeket a gondolatokat meg kell haladni, és föl kell emelni őket az értelem fölé. Ez valami olyan, mint az ember csak akkor tudja megtenni, hogyha a lelke vágyai felé viszi ezt. Azaz nekünk nem kell kijelenteni, nekünk elutasítást kell elérnünk a munkába, sokkal inkább azt kell mondanunk, hogy egy adott vágy és gondolat az mindig felülérkezik, tehát az embernek ez azért jó, hogy teret nyisson a szentség felé való tovább lépésre, és ezért ebből következőleg pontosan ez ellenkező jelenik meg, amit az ember először gondolt, mivel ő sokkal közelebb kerül a felső erőköz, ahhoz, aki ezt a munkát küldte. És erről van kimondva, hogy az Úrnak az útjai egyenesek, az igazak sétálnak, rajta a bűnösök meg elbuknak. Rav, hogyan kell nekünk ezt az egyenes utat megtalálni? Hogyan tudnak az igazak az egyenes úton haladni? Hogy ne érezzék, hogy minden egyes állapotban kihullanak és elbuknak.
Mert
Talán a hála, ami az, hogy a Teremtő személyesen gondoskodott mindegyikünkről ezen az úton, annak érdekében, hogy valóban képesek legyünk a magához a Teremtőhöz kapcsolódni, és ez valóban, ez az elején mechanikusan működik, ahol van a tízes kör, ahol valóban minden lehetőséget meg lehet ragadni az előrehaladásra. Ezért a teljes munkánk valójában a köztünk lévő kapcsolatban rejlik, és ez az egyenes út, amely a köztünk lévő kapcsolaton keresztül elhozza a fényt, a fény pedig megmutatja, hogy mi az, amiben még nem vagyunk összekapcsolódva, és ez az ember, aki felfedezi azt a technikai pontot, amiben valóban meg tudja vizsgálni a saját eredményeit, és állandóan a kapcsolatot tudunk fókuszálni, hogy egy sportember mindig az időben való harcra fókuszál. Így van, tehát minden egyes állapotban, minden egyes gondolatban úgy kell hozzáállni, hogy miért is történik, ami történik, tehát nekünk az összes részét a folyamatnak az alá kell rendelni, hogy ne bukjunk el, és egy csomó dolgot oldalról kell megtekintenünk. Én azt gondolom, hogy két dolog van. Az egyik, hogy valóban a Teremtőt kell a kapcsolat középpontjába helyezni, másfél pedig a tízes körnek kell nagyon erősnek lenni. Roy, tehát miután a munka a közösségért folyik, hogyha mi hozzáadunk ezzel a munkához a kapcsolódási vágyunkat, akkor valóban a gonosz hajlam az feltárul, és ez az, ami távol tartott bennünket eddig ettől a munkát, és az igazi munka elkezdődik. És akkor megérik a tízes. A tízes pedig végezetül majd edényé emeli ezeket a szándékokat, és valóban fölemeli mindannak, tehát fölemeli az értelemnek, és akkor az értelem feletti hitben már nincsenek helye ezeknek a kérdéseknek. Tehát a kérdés az kérdésre, kérdésre, erőfeszítésre, erőfeszítésre, frusztráció az növekszik, tehát látszik, hogy csak a fény tud megváltoztatni bármit, hogy hogyan kell ezt megtenni, hogyan kell, hogyan válunk mi igaz emberé, hogyan haladjuk meg az összes bennünk lévő bűnt. Akkor imádkozz, Gerzson, mondja a következő srác. Tehát a tízes az gyűlöli a gyűlöletet, igaz, a kapcsolat pedig az értelem feletti hitben alapul. És értelem fölött, értelem alatt ez lényegtelen, ez csak egy spekuláció, a kapcsolat. Tehát hetes idézet Rabastól, a munkának a sorrendje Rabastól. Amikor az ember hisz abban, hogy valóban az értelem felett létezik az öröm, akkor folyamatosan azt érzi, hogy valójában csak hisz a Teremtőben, hogy a Teremtő az örömöt akar neki okozni, és az értelem feletti hitben hisz abban, hogy ott csak az örömet fogja megtapasztalni, és minden szerve, amit a gonosz szolgálja, az valójában az önmegszerzés miatt érzi ezt, és ez tartja távol attól, hogy a felső bőséget az ember megszerezze. Ebből következőleg, amikor az ember az értelem feletti hitben emelkedik, akkor érzi, hogy az ő ellenség az értelem maga, amely valóban távol tartja őt a jótól, és ez pedig egy alapvetés, és az embernek innie kell az értelem feletti hitben, mert ez vezeti az örömhöz, és akkor jut el az az érzéshez, hogy felismeri a magában rejlő gonoszt, és később pedig már amikor megérzi a gonosz bánadó rosszat is, akkor kérni fogja a gonosz feltársa után annak az érzékelését, hogy a Teremtő korrigálja benne a rosszat. És ez pedig elsődlegesen az imán keresztül érhető el, amikor az ember kéri a Teremtőt, hogy adja meg az adakozásnak az erejét, a dvekutot. És ezen keresztül az ember feltárja a felső gondviselést, azaz, hogy nincsen szüksége semmire, mert valójában azokban az edényekben dolgozik, amiben képes megszerezni a felső gondviselést. Hogyan érem én el a gyűlöletet a saját egómban? Tehát hogyan érem el a saját egómban azt, hogy érezzem a gyűlöletet, és a benne lévő halált is, ha kell. Még akár ennél is mély, nagyon mélységet. Hollandok feladatban vannak, szép fehérbe. Tehát minden alkalommal hozzáadott erőfeszítést kell tennünk a kapcsolatra, be kell fektetnünk a közösségbe, és hogy felfedezzük, hogy valaki állandóan jutalmat követel magának, ugye? Sáj. Ez egyfajta előrehaladás a gonosz feltárásának az irányába. A teremtő az valóban az igazi természet akarja megmutatni számunkra, és nekünk tudnunk kell, hogy az előadásunkban ez valóban ez egy nagyon komoly eredmény. A teremtő pedig megmutatja nekünk a kapcsolati edényeket, hogy ezek valóban az arvut erejét mutassák meg, tehát hogy valóban a teremtő minél jobban a kapcsolatot próbálja emelni, emelje a gonosznak az erejét is. És akkor tudhatjuk, hogy hogyan adunk előre, bocsánat. Tehát abban a pillanatban, amikor a cél feltel az ember számára, az összetapadásra irányul, amikor valóban Ádámmá kell válni, abban a pillanatban minden lehetséges erőfeszítést meg kell találnunk, amin keresztül felfedezzük, hogy kis tolvajok vagyunk, semmi más, tehát mindent magunknak akarunk lelopkodni mindenhonnan. És hogy ha az ember ezt felfogja, akkor megérti, ez a kicsi dolog, amit úgy tűnik, hogy gonosz hajlam, az, ami az ember távol tartja a valódi cél elérésétől, és akkor valóban elkezdi utálni ezt a gonosz hajlamot, utálni fogja ezt a minőséget, amely nem engedi őt belépni a szentségbe, amely nem engedi őt az értelem felé emelkedni, és a dvekutot keresni. Nekünk állandóan az erőfeszítést a kapcsolatra kell irányulnunk és irányoznunk. Tehát minden állapoton, amin keresztül megyünk, annak megvan a maga célja. És nekünk készíteni kell magunkat, hogy mindenek megvan az értelme, a folyamatnak megvan az értelme. Tehát az embernek hinnie kell értelem felett, hogy mi történik. Tehát hogy mindennek megvan a maga célja és oka. És így kell elérnünk a gonosz hajlamnak a feltárulását. Így van, tehát nekünk valóban ez a célunk, hogy elérjük az értelem feletti hitet, és ebből kifolyólag a környezetnek a befolyását kell megszerezni, ez az, ami az egész munkánk. Tehát ha érezzük ezt a tízest, a tíz kabalistát, ahol mindenki adakozik, és én vagyok az egyetlen, meg is vagyok én. Tehát egyáltalán nyilván nekem gyűlölöm kell ezt, hogy egoista módon, tehát nekem gyűlölöm kell az egómat, és ezért nekem folyamatosan a barátok nagyszerűségéről kell beszélnem, ennyit fektetnek ők, meg azt kell látnom, ennyit fektetnek be a kapcsolatba, és akkor valóban ebből eljutok oda, hogy elkezdem gyűlölni azt, ami én igazán vagyok. Ez a pozitív oldalról jövő befolyás, amikor irigyeljük a barátokat, mi valóban előre akarunk haladni, Rav. De semmi nem tárul föl, csak a saját ellentétével együtt, mondja Rav. Tehát hogyan fedezzem fel a saját egóra irányuló utálatomat, gyűlöletemet, hogyha egy szabály az, hogy minden az ellentétével együtt már jelenik meg. Tehát hogyan kell tárom föl önmagam számára az egóm gyűlöletét, hogyha minden csak az ellentétével együtt jelent meg. Ha mi felébresztük a fényt, a fény pedig kifejlesz bennünk egy érzékelést, hogy a gonosz hajlam mennyire zavar meg bennünket, és hogy a megvalósításban az adakozásban való megvalósításban is megzavart okoz, tehát ezt nekünk így kell akarnunk. Tehát egyfelől nekünk abban az állapotban kell lennünk, ahol valóban mi élvezzük az egónak a megjelenítést. Ez az ego ugyanis erőt ad nekünk még nagyobb öröm megszerzésére. Egész addig, amíg nem jutunk egy olyan állapotba, ahol valóban ez egy viszonylag gyorsan elérhető öröm lesz, ahol az ember alávetje magát ennek az örömnek. Tehát ez az a pillanat, amikor az ember valóban megragadja, elragadja magát ebben a pontban. Mit kell tennie ez? Tehát minél jobban akarjuk ezt a kapcsolatot, annál jobban feltárjuk a gonosz hajlamot. Tehát nyilvánvalóan az igazi természetünket kell feltárni. Így van, mondja Gerzson. Amikor mi megvalósítjuk, hogy az ember felismeri, hogy mitől függ, ahogy megvan az a képesség, hogy valóban ki akar lépni az ember önmagába, hogy valóban elkezdjen másokat szeretni, hogyha megérti, hogy mi az élet mennyire ettől függ, akkor kezd el az ember felismerni, hogy mi az, ami az útjában áll, és akkor kezdi el felfedezni és kifejleszteni egy új attitűdöt minden ellen, ami őt meg akarja állítani. Ez azonban a szeretetnek nagy igénye kell, hogy fölmerüljön, és ezek a szavak azok, akik mindenféle érzelem mellett kell, hogy megjelenjenek. A másokra irányuló szeretet, mondja Rav. Jó, akkor most a végén szeretném megkérdezni, mik a benyomások az új tízesek elrendezéséből. Van véleményetek meg benyomástok erről? Igen, nem? Na? Hát ez egy teljesen újfajta munka, nagyon éber feladat, teljesen másképp érezzük ezt. Minden élővé válik ezáltal, igen. Mint ha újra születtünk volna, tehát hirtelen hazaértem, mondja ő. Mi valóban tehát én sok embert láttam, akik eljöttek, és előtte nem voltak itt, már régóta nem voltak. Tehát egy új lehetőséget adott ez arra, hogy mindenféle félelem és szégyen nélkül kapcsolódjunk valami újhoz. Szupi, mondja rá, Billy, az amerikai. Na, ő mit kapott az új tízestől? Én nem tudom pontosan, az egyik kongresszusán azt mondta, hogy nem fogunk előre haladni, hogyha eljövünk a legelő lecke, és mindig ugyanoda ülünk le. Valósult ez, mint egy kongresszusi lecke, de most pedig mi itt a teremben nem csak a tízes kört érzékeljük. Hát nézzünk körülbelül a teremben, nézzük meg, micsoda energia áramlik a teremben, ami soha nem áramlott ebben a teremben, ezt megelőzően. És valóban valami elkezdte ezt a helyet felemelni. Tehát ez nem csak a tízes körökről szól, hanem egyre jobban érezhető, hogy egyetlen hatalmas edényé kezdünk válni. Felnyílt egy új csatorna számunkra, mondja Mose, és mi egy hatalmas lehetőséget érzünk. Egy másik állapot pedig, ami elért bennünket, hogy ez egyik tízes körtől való átmenetben, ahogy átmentünk a régiből az újba, egy nagyon érdekes dolog jelent meg. Én emlékszem, mikor ön azt mondta nekünk, az állapotokra, amik előtt álltunk, hogy amikor Rabas meghalt, azon egy üres tér nyílt, ahol érezni kellett, hogy ezt az üres teret művelet kinyit, kitölteni. És még most mi is ezt érezzük, hogy egy új tér nyílt, de ki kell töltenünk. Ez így van, mondja Rab. A tízes kör az a Ravnak a feladatát fogja átvenni tőletek, mert a tíz fíra fog tanítani. Tehát ez a félelem, amikor a tízes körökkel dolgoztunk, tehát nyilvánvalóan itt megvolt a félelem, hogy hogyan fogjuk a tízes kört megközelíteni, hogyha megváltoztatjuk a tízeseket. Tehát Tehát nyilvánvalóan a fizikailag összekapcsolódó embereket szétkapcsoltuk, most viszont új emberekhez kapcsolódok, és érzem az új köteléket. Úgyhogy kezd megközelíteni, nyilván éreztük, hogy ez kicsit még nehézkes. Hogyan kell ezt helyes módon viszonyulni, hogy mi is ez a kísérlet, hogy megpróbáljunk mi az új tízes körülben a testeket összekapcsolni, hogyan fogjuk ezt a belső kapcsolatot megtalálni. Tehát ez olyan tök más, ami most elindult. És most, amikor mi tízes körökről osztottunk, akkor féltünk attól, hogy az emberek, akik nem jelennek meg, vagy nem jönnek, azok nehezen fogják ezt a kapcsolatot megtalálni. Most azonban hirtelen előkerült mindenki, tehát hirtelen kiderült, hogy mi valójában nekünk egy újfajta érdeskemék hozzáadunk, mellesleg 470 ember van tízes körökbe szervezve, 470-t Petetikvában. 29 darab tízes kör van Petetikvában. Én azt látom az asztalokon, hogy kicsit jobban fel vannak töltve. Tehát végezetül mondja Rav. Ugyanazon a szinten vagyunk még, csak más kifejeződéssel, ezt látnotok kell, de ez nagyon jó mégis. Mert hogy félünk, hogy elveszítjük a tízes kört, hogy félünk, hogy elveszítjük a kapcsolatot, hogyan tudunk belépni ebbe a tízesbe, nekünk ezeken a dolgokon át kell menni. Tanulnunk kell a cselekedetekből. Igazából fogalmam sincs, hogy mi fogunk keresztül menni. Én értem, ami történik, de tök más oldalra látom, mint ti. És megmondom, én borzasztóan irigyelek benneteket, mert egy nagyon másfajta munkába tudok ezzel belépni, amiben én nem tudtam annak idején. Na, mi van még ebben az ügyben, magyarabb? A kapcsolatról a tízes körökben. Tehát vasárnap a kongresszusról lesz egy beszélgetésünk. Tehát keresztül megyünk ugye a kongresszusnak a szkriptjén, tehát hogy mi fog történni ott. Csoportok vesznek részt ebben, tehát a vasárnapi reggel leckén részt kell venni ehhez, mert akkor valóban meg fogjuk beszélni, hogy mi történik majd a kongresszuson annak érdekében, hogy valóban a kapcsolatnak egy új helyét tárjuk föl. Ez értékes lesz és fontos. Gyertek el rá. Sokat fogunk belőle tanulni, Moszkva. Nikolaj kérdezi, mi a tízes kör edénye? Mi az edény a tízes körben? A tízes körben az edény, az a kölcsönös vágy, amit mi valóban a szívelévő pontunkból építünk. Sokat beszéltünk erről. A szívelévő pontunk az egy hatalmas lángoló pont, amely föltesz a kérdést, hogy mi az életem értelme, hogy mit akarunk elérni az életünkkel, mi a célja az életünknek, mi az oka. És ehhez nekünk össze kell kapcsolódnunk egy hatalmas rendszerre, az ehhez való válaszok megszerzéséhez. Tehát nekünk arra van szükségünk, hogy a felső fény segítsen nekünk közelebb kerülni ez a ponthoz, és minden egyes pontban az egónkból megszerezzük, az egónktól azt, hogy a sóvárgást a teremtés céljai felé, hogy valóban minden más céltól megpróbáljuk ezt lehámozni, és ennek a pontnak világosan kell mutatnia, hogy hogyan lehet ezeket a szándékokat, a tiszta pontokat összekapcsolni, hogy érezzük a kapcsolatot ezek között a pontok között, hogy valóban amíg össze nem olvadnak egyetlen hatalmas ponttá bennünk lévő tízes pontok, amíg el nem kezdjük érezni hogy mennyire vagyunk ellentétesek ezzel, tehát hogy valóban ezek a pontok körül vannak véve a kőszívvel kívülről, tehát végsősorban nekünk kérnünk kell, nekünk fel kell sírnunk, hogy valóban akarjuk a kapcsolatot, és akkor fel fogjuk fedezni a saját kapnakarásunkkal ellentétesen ezt az erőt, az egyik erőt a másikkal szemben. Tehát ahogy tanultuk is ezt, tehát az embernek így kell igazolnia a többieket, így kell többieket feltárnia, és akkor valóban meg fel tudjuk tárni az igazi igényünket a teremtőre, és így haladunk előre. Ez az, hogy nekünk el kell jutnunk az első szintű kapcsolatig, a reformáló fény segítségével, és így kezdjük el felfedezni az új spirituális szintet. Ez az út, és reméljük, hogy jól fogunk felkészülni erre, és ezek a okok és a kongresszus Európában megadják az elég erőt ahhoz, hogy elkezdjük érezni ezt a jelenséget, de nyilvánvalóan nekünk befolyásolni kell mindent, hogy ezen a módon történjen ez meg. Úri, mert aztán megyünk a tesztbe. Én egy másik nézőpontot akarok adni, tehát én észrevettem, hogy az előtt 10-es körben úgy jártunk, mint a kisgyerek, aki elhagyja az otthonát, és valami hiányzik az atmoszféra, nem az emberek, hanem valami régi emlék, amit már értünk a 10-es körben. És én ezt nyilvánvalóan az újban még nem érzem. Ebben nem tudok neked segíteni, mondja, építkezzetek. Sóvárognunk kell, vigyázni kell, mert hogy az elmúltra nem kell sóvárogni, tehát el kell engedni ezeket a régi dolgokat, és nem szabad megédesíteni se a jelent. Tehát vigyázni kell, hogy bármi is történjen, előre fel kell nézni és haladni. Tehát az emberek, akik a koncentrációs táborban szenvedtek, később elmesélték, hogy még ott is megtalálták a jót abban, ami történik. Van erre egy cikk is. Amikor zenét hallgattak, akkor ezen a borzasztó történetekre is emlékezték, mert ez az ítéleteket megédesítette, amin keresztül mentek. Azt hiszem a két állapot, a Samati 50-es. Olvassátok el, és zokogjál egy kicsit a csoport felé, hogy